Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Boros Péter, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy Ukrajna jelenlegi miniszterelnöke a csecsen lázadók oldalán harcolt az orosz erők ellen. Ezt állítja az orosz nyomozó főhatóság vezetője. Az illetékes szerint Arszenyi Jacenyuk orosz foglyok kínzásában és kivégzésében is részt vett. Szvetnik Endre összefoglalója.
Az Ukrajna és Oroszország között folyó információs háborúban gyakran hajmeresztő állítások hangzanak el. A legújabb leleplezés Arszenyi Jacenyukot, a jelenlegi ukrán miniszterelnököt érinti, aki gyakran éles hangon bírálja a Kremlt. Nem más, mint az orosz nyomozó főhatóság vezetője állítja most azt, hogy Jacenyuk a 90-es években a csecsen lázadók oldalán harcolt, és hogy orosz foglyok kínzásában és megölésében is részt vett. Alekszandr Basztirkin, a Rosszijszkaja Gazeta nevű orosz kormánylapban beszélt arról, hogy nyomozást folytatnak Dmitro Jaros, a hírhet ukrán radikális szervezet, a jobboldali szektor, és Oleg Csakhnibok, a Svoboda párt vezéreinek ügyében is. A szintén radikális Svoboda híve dobott a napokban gránátot az ukrán parlament előtt összegyűlt tömegbe, több nemzeti gárdista halálát és súlyos sebesüléseket okozva. Az orosz hatóságok a két radikális ukrán vezetőt is azzal vádolják, hogy csecsenföldön harcoltak. A legszenzációsabb állítás azonban mindenképpen Jacenyuk ukrán miniszterelnökkel kapcsolatos. Az orosz hatóság szerint Jacenyuk a csecsen oldalon harcoló Argó büntetőegységben, majd később a szintén ukrán és tavaly meggyilkolt radikális Alekszandr Muzicsko viking csoportjában harcolt. A politikus két katonai akcióban is részt vett. 1994 szilveszter éjszakáján a csecsen főváros ismert terén a Minutkán, majd a következő év februárjában egy kórház előtti összecsapásban. Emellett részt vett foglyok kínzásában és kivégzésében, állítja az orosz hatóság vezetője. Azt is állítják róla, hogy az akkor legmagasabbnak számító, a nemzet becsülete csecsen érdemrenddel tüntették ki 1995 végén. Jacenyuk újságíró közé vegyülve Grúzián átutazva tért haza 1995-ben. Az ukrán miniszterelnök hivatalos életrajza szerint azonban ő ekkor jogi tanulmányokat folytatott egy ukrajnai egyetemen. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
Váratlan hadgyakorlatot rendelt el az orosz államfő Oroszország központi katonai körzetében. Teljes készültségbe helyezték a körzet katonáit, légierejét, deszantosokat és a katonai szállító repülőgépeket. Az ellenőrző terület Oroszország területének több mint 40%-a. Az Inforádió által megkérdezett történés szerint erőfitoktatásról van szó. Gál Ildikó kérdezte Kun Miklóst.
A rendszerváltáskor egyik a legnagyobb vívmánya volt a egymáshoz való békés közeledésnek Nyugat és Oroszország között, hogy megállapodtak, hogy nem lesznek váratlan hadgyakorlatok. Most mind a két részről, de főleg Oroszország részről a hadgyakorlatok leginkább váratlanok, és ez bizonyos fokig politikai és katonai nyomásnak is a jelen ráijeszteni az ellenfélre. Általában ezeknek a hadgyakorlatoknak mindig van egy konkrét célja. Most hivatalosan Sojgu hadügyér, aki 2012 óta, ez az altáji ember, tölti be ezt a tisztséget. Ő a Tuvai köztársaság szülöttje, ez egy ilyen autonómia Dél-Szibériában, és Sojgu korábban katasztrófa védelmi miniszter volt, nem tartozik a leningrádi putyini KGB-s körhöz, mégis Putyin egyik nagy kedvence, és Sojgu azt mondta, hogy helyi hatóságokkal való együttműködés, tehát a hadgyakorlat során például egy-egy város, egy megye, egy járás, abszolút egy falu vezet való kapcsolat, plusz a fegyver nemek együttműködése. De azt hiszem többről van szó, mert a riadóztatták közben az úgynevezett kozmikus légierőt, hát légierő idéző jelben, és gyakorlatilag a csillagos háborúk terveknek a maradványa, nyúlványa ez, ráijesztenek a Nyugatra.
Ugye a NATO korábbi közlése szerint komoly aggodalmat váltottak ki az orosz hadsereg készültségének váratlan ellenőrzései, de miért? Az orosz védelmi minisztérium azt mondta, hogy egyetlen Oroszországgal határos államot sem fenyegetnek ezekkel elhagy gyakorlatokkal.
Ez mind bonyolult dolog, a NATO nem boldog, hogy például London fölött, amely tulajdonképpen negyedrészt, tizedrészt orosz város, megjelennek egyszerűen, vagyis legalább nagyon közel megjelennek az orosz gépek, volt erre példa. A NATO védi most jelenleg a három pici balti demokráciát, mindig felkérnek egy-egy más országot, hogy erősítsék az ottani NATO jelenlétet. Magyarország is részt vett egy ilyen légi ellenőrzésbe, vagy légi védelembe. Az itt szemben áll a NATO és Oroszország. Oroszországnak van egy óriási előnye, hogy a lakosság jelentős része birodalompárti és támogatja Oroszországot. Ez egy érdekes dolog most. Minden esetre az orosz hadsereg úgy tűnik nagyon összeszedte magát. Oroszország hadiflottában, erős hadiflottában is gondolkodik, ez a gyenge pontja. Az új Szuhoj gépek rendkívül jók, de megint csak mérvadó a katonai analitikusok szerint az F-gépek még mindig jobbak, mert modernebbek.
Kun Miklós történészt hallották. Georgia megkerülhetetlen Magyarország energiadiverzifikációs törekvései szempontjából. A déli folyosógázvezeték megvalósítása nem lehetséges a dél-kaukázusi ország hozzájárulása nélkül, hangsúlyozta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes elnöke a Tbilisziben folytatott tárgyalásai után. A riporter Farkas Dávid.
Balla Mihály alelnök úrral találkoztunk, a georgiai politikai élet szinte minden képviselőjével. Fogadott bennünket a házelnök úr. Volt alkalmunk felkeresni azt a szöges drótot, ami most Dél-Oszétia és Georgia között az adminisztratív határt jelenti. A régiek ezzel az ősi kultúrával, a magyarság kapcsolatai és a két parlament és a két ország kormánya között is nagyon baráti kapcsolatot ápolunk. Ebben a helyzetben utalok megint a szöges drótra. Rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy mi támogatjuk Georgia területi integritását és elítéljük, hogy Oroszország megszállta két régióját is ennek az országnak, Abháziát és Dél-Oszétiát, és próbálja folytatni egyfajta lopakodó annexióval Dél-Oszétiának a beintegrálását az orosz hatalmi érdekkörökbe. Ugyanakkor ez az ország előre haladott az euróatlanti integráció útján, és ezt a folyamatot ezt mindenféleképpen támogatjuk. Fontosnak gondoljuk azt, hogy vízummentességet kapjon Ukrajna mellett Georgia is. Nagyon komoly reformokat hajtottak végre, keleti partnerek közül a legsikeresebb reformokat éppen Georgia hajtotta végre az elmúlt években. És fontosnak tartjuk azt is, hogy megkapja a NATO-ban a tagsági akció tervet a következő varsói NATO csúcs találkozón. Ami a két oldalú gazdasági kapcsolatainkat illeti, abban pedig döntő szerepe van szintén Georgiának, hiszen ezen az országon keresztül vezet az a koridor, közlekedési, energetikai gáz koridor, ami összeköti a Kaszpi-tenger Európával, Törökország közvetítésével. Megkerülhetetlen szerepe van tehát most Georgiának, különösen azért is, mert Iránnal is most már felvetődik az energetikai együttműködés lehetősége, úgy Európának, mint Magyarországnak. Szerteágazó gazdasági lehetőségeink vannak Georgia és Magyarország kapcsolataiban. A közelgő választásokkal kapcsolatban pedig úgy gondoljuk, hogy a Georgiának az a alapvető érdeke, az alapvető jogokat sikerüljön tiszteletben tartani, hogy szabad választásokat sikerüljön lebonyolítani, és sikerüljön megerősíteni azt a konszenzust, ami egyébként tapasztalható a georgiai politikai életben az euróatlanti integráció tekintetében.
Hogyan lehetne a következő időszakban tovább erősíteni a kapcsolatokat Georgiával?
Úgy vélem, hogy nekünk most a legtöbb segítséget abban lehet nyújtani, hogyha egyrészt közvetlen két oldalú gazdasági, kulturális projekteket bonyolítunk le, illetőleg, hogy minél hangosabban képviseljük, akkor a georgiai érdekeket, amikor sajnálatos módon más konfliktusok, így például a menekült kérdés, Európának a figyelmét teljesen eltereli ezekről a problémákról.
Németh Zsoltot, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes elnökét hallották. Folytatódhat a 12 éve elkezdett Észak-Erdélyi autópálya építése. A román kormány majdnem 40 millió lejt, vagyis 2,7 milliárd forintot utalt ki kisajátításokra. A 415 kilométeresre tervezett, eddig alig 50 kilométeren elkészült autópálya építésének hosszú története azonban még így sem ért a végéhez, mondta Pászkán Zsolt, az Eurocom romániai sajtófigyelő vezetője. Király István Dániel interjúja.
Ez egy gyakorlatilag már véget nem érő történeté kezd válni, és most is legfeljebb csak a remény erősödött egy kicsit, még messze vagyunk attól, hogy konkrétumot is láthatnánk. Az északerdélyi autópálya ez az, amit az amerikaiakkal kezdett el még a Nosztászi kormány, és többszöri felmondás és átszervezés és átalakítás után most gyakorlatilag ott tart, hogy körülbelül 54 kilométernyi szakasz járható a semmi és a semmi között, pontosabban Kolozsvár külterülete és egy aranyos gyérestől nem messze véget érő mező között. Bár most a legújabb hír az, hogy a román kormány újabb néhány 10 millió lejt szánt kisajátításokra üzen az autópályán. Ez amúgy egy 415 kilométeres autópálya, hogy az arányok érzékelhetők legyenek.
Ebből van meg jelenleg 12 év után 52 kilométer.
50 valahány, és hát Berettyó, Széplak és a borsi határ között talán még valamennyi, de tudtommal azt még nem adták el. Tehát ami most hír lett, ez a kisajátítások adott a román kormány még 40 millió lej körüli összeget. Ez gyakorlatilag egy rövid Marosvásárhely közelében lévő szakasz földterületeinek a kisajátítására vonatkozik. És hogy lássuk, hogy mennyire véget nem érő, ez az a szakasz, ahol már gyakorlatilag pár hónapja munkagépeknek kellene lenniük a tervek szerint. És még csak a majdani kisajátításra adtak pénzt.
Mi lehet az oka, hogy ennyire lassan halad az építkezés? Ugye, amit említett, néhány 10 millió lej, az 2,7 milliárd forint körüli összeg. Igen. Ez ráadásul, ahogy mondta, a Marosvásárhelyhez közeleső szakasz nyombonalához szükséges. Szóval miért nem épült 12 éve gyakorlatilag ez az autópálya? Mi a probléma?
Tudom, hogy ez most láger szövegnek hangzik, de sajnos ez az igazság, a korrupció. A másik ok az, hogy ez alatt a 12-15 év alatt legalább 15-16 választás volt. Minden egyes választásnál a beruházások szorultak háttérbe. Tehát mindig szociális lépéseket igényeltek a választások, és ezért aztán amire kellett volna, már nem maradt pénz. És akkor itt jön még a harmadik tényező, az, hogy ezeken a területeken gyakorlatilag a politikai klientúra vásárolt fel nagy területeket, és amikor egy új klientúra érkezett, nem volt hajlandó megvásárolni tőlük a földterületeket. Tehát a folyamatos hatalomváltás miatt mindig mások kezében volt a föld, mint a építőipar. És az érdektelenség Bukarest számára a hegyen túli történet, nevezetesen Erdély, az terra incognita, távolságtartás, és mindig is volt egy erőteljes havasalföldi központuság, és ezek az okai ennek a késlekedésnek.
Pászkán Zsoltot, az Eurocom romániai sajtófigyelő vezetőjét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Fekete Szaloki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető Boros Péter.